Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szőlősi Gáborral, a Magyar Mérnöki Kamara elnöki főtanácsadójával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szőlősi Gábor okleveles mérnök urat, a Magyar Mérnöki Kamara elnöki tanácsadóját, akivel arról fogunk ma beszélgetni, hogy az általa választott ige hogyan hatott az ő életére. Kérlek, Gábor, olvasd fel ezt az igét.
Ez az ige. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Ez tulajdonképpen egy igének az első fele, és ez az, ami számomra egész életem során nagyon sokat jelentett, és nagyon sokszor adott erőt, és nagyon sokszor segített át még különböző nehézségeken is. Talán a legjellemzőbb, legemlékezetesebb dolog, amikor mi eltöltöttünk egy néhány évet a családdal Indiában, ahol metrót építettünk, ahonnan egyszer csak váratlanul és minden előzetes jel nélkül különböző okok miatt hazarendeltek minket. És hát akkor ott nem értettük, hogy lehet ez, amikor még tűnt. Évekkel később, vagy egy-két évvel később derült ki az, hogy ha mi akkor nem jövünk haza, akkor a sérült kislányunk soha nem tanul meg beszélni. Mert az volt az utolsó pillanat, amikor még a logopédusok kézbe tudták őt venni. Tehát ez egy igen jól mutatja azt, hogy mit és hogyan lehet ezzel az igével kapcsolatban tenni.
Igen, mert ilyen váratlan események, amit az ember akkor ott nem is tud értelmezni, és nem tudja felfogni, hogy miért történik. Nagyon sokszor van, hogy utólag kiderül, hogy miért, és az Istennek a terve valósult meg tulajdonképpen, és valóban javára vált az illetőnek.
Sőt, az egész családnak.
Kedves Gábor, tudom, hogy hívő keresztény vagy, és templomban jársz, és a gyülekezetnek presbitere vagy. Vagyis ez azt jelenti, hogy elkötelezted magad Isten szolgálatára és a gyülekezet szolgálatára. Hogyan történt az elhívásod?
Ez tulajdonképpen kicsit a múltba vész a dolog, hiszen egész kis gyerekkorunktól fogva mi úgy nőttünk föl, hogy teljesen természetes volt, hogy templomba járunk, akkor Pasarétre, mert hiszen a szüleim az akkori lelkésznek, Jó Sándornak nagyon jó barátai voltak, és aztán teljesen természetes volt a konfirmáció. A konfirmáció után különböző ifjúsági csoportokban részvétel és a részvételünk, és hát ez tényleg végigkísérte az egész életemet. Talán egy másik ilyen igei emlék a már ez gimnazista koromból, amikor először tartottam én az ifjúsági Pasaréten. Hát az azért egy izgalmas dolog. Ráadásul csupa idősebb volt körülöttem, mert hiszen ez akkor még ottan csak egy csoport volt. És az ige, ami elém került, az azóta is a fülembe van. Ugye Jézus a keresztről lenéz, letekint, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a gondolat és ez a kép, ez is nagyon sokszor előjön, és nagyon sokszor az életben is tapasztalható, hogy valóban nem tudják, hogy mit cselekszenek. Így aztán ez teljesen természetes volt a felnövekedésünkben, hogy Pasarétre jártunk, ifjúságiba jártunk hosszú-hosszú éveken keresztül, és végül is Istennek hála, amikor mi a később feleségemmel, Noémivel összekerültünk, ő ugye katolikus, akkor ez a mi kapcsolatunk is elindított egy olyan dolgot, egy olyan ügyet, ami végül is itt Magyarországon az ökumenének egyfajta kiteljesedéséhez vezetett, mert eljutott az én apósom abból az állapotból, hogy azt mondta, hogy ő azt a szégyent, hogy egy katolikus lány egy református fiúhoz, hát azt nem, de eljutott ahhoz, hogy amikor meghalt a temetésén, három püspök, egy református, egy evangélikus és egy katolikus szolgál. Ez is mutatja azt, hogy nagyon sok mindenben előre nem tudjuk, hogy mi fog történni, és hát aztán a végén Isten mindenképpen jóra fordítja, vagy ezeket az érzéseket.
Hát hála Istennek mondhatjuk, hogy az ökumené ma már egészen természetes, hiszen itt van, éppen most vagyunk az ökumenikus ivanhely keretében, ahol valóban a lelkészek, a plébánosok más-más felekezetű templomokban szolgálnak. Én is úgy érzem, hogy ez nagyon szép és jó dolog, hiszen ugyanarra az Istenre nézünk fel, és ugyanarra a Jézus Krisztusra tekintünk, aki Isten fia volt, és aki valóban mindnyájunkat megváltott, tekintet nélkül felekezetekre.
Ez így van, teljesen természetes az, hogy ma már hála Istennek természetes az, hogy szolgálunk egymás templomaiban, gyülekezeteiben. Ma már teljesen természetes az, hogy egy-egy esküvőn együtt szolgál két felekezetnek a lelkésze, ami még hát annak idején, amikor a mi esküvőnk volt sok évvel ezelőtt, még teljesen lehetetlennek látszott. De hát hála Istennek elteltek az évek, és ezek az évek inkább a közeledés irányába vezettek, és ez valamennyiünk számára előnyös és jó.
Kedves Gábor, nagy családos édesapa vagy. Másik szolgálatot is vállaltál, tehát a családodat is szolgáltad, és szolgálod ma is. Hány gyermeked van?
7.
7 gyermek, és hány unoka?
10.
Csodálatos dolog, mert tudjuk, ugye, hogy a Zsoltáros is mondja, hogy a Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom. Persze 7 gyermeket felnevelni, az nem egyszerű, és nem kis gond,
hát az...
de biztos, hogy voltak örömeid, és én szeretném, ha ezekről az örömekről beszélnél a gyermekeiddel kapcsolatban.
A legnagyobb öröm talán az, hogy annyi sok nehézség között és után a család még mindig együtt van. És ez nem csak azért van, mert mindenki, ma még mindenki Budapesten él, de igénylik és igényeljük egymás társaságát, és a gyerekek nem csak akkor jönnek össze, hogyha valami nagy családi ünnepség van, hanem szinte minden héten szerveznek együtt valamiféle programot, és számomra az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb élmény az, hogy hát ugye van egy sérült kislányunk, aki bizony időnként kórházban nagyon súlyos állapotban van, és az teljesen természetes, hogy ilyenkor a testvérek ott vannak mellette, és segítik, és látogatják, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ő előbbre lehessen juttatni. De ugyanakkor nagy öröm az is, hogy mindannyian teljes családban vannak, az unokák azok úgy nőnek föl, és úgy élnek, hogy látják azt, hogy egy egészséges család az mennyire jó és mennyire fontos. És ez hát mindannyiunk számára lényeges, mert hát azért az elmúlt évek, évtizedek során nagyon sok nehézség volt, anyagi nehézségek, iskolai nehézségek, mindenféle, hát egy ekkora családban mindenféle baj elő tud fordulni és előfordulhat, de mégis a legfontosabb az, hogy együtt és egységben maradt a család, az egy nagyon lényeges és nagyon fontos dolog.
Kedves Gábor, említetted, hogy a feleséged Noémi katolikus, és én tudom, hogy ő orvos is. Hogyan tudta az orvosi hivatást összeegyeztetni a sok gyermek nevelésével?
Hát ő a gyermekeinek volt az orvosa. Mert igazság szerint közvetlenül a végzés, az ő végzése után született a második gyerekünk. Aztán utána ugye Indiában is eltöltöttünk 3 évet, és ő gyakorlatilag föladta az orvosi praxisát, ha úgy tetszik, a családért, mert az a 6-7 vagy 10 hét, amíg ő a radiológiai klinikán dolgozott, nem tekinthető igazán karriernek. Viszont óriási megnyugvás volt számunkra, épp akkor, amikor távol voltunk egy idegen világban, aminek azért a higiéniai állapota messze nem olyan, mint Európa, akkor az egy megnyugtató dolog volt, hogy ő csak bement a gyógyszerészhez, elmondta neki, hogy ez a hatóanyagú gyógyszer kell nekem, és akkor azt megkapta, mert ilyen szempontból azért az ellátás az ott tökéletesen jól működött. Tehát ezek a dolgok azért nagyon fontosak voltak, és nem lehet azt mondani, hogy ő hiába végezte el az egyetemet, akkor sem, hogyha nem csinált, tudom én, milyen főorvosi, professzori, akármilyen karriert, amit lehet, hogy meg tudott volna tenni, de hát ennek igazából nincs jelentőség.
Én úgy vélem, hogy a karriernek itt valóban nincsen jelentősége, hiszen 7 gyermeknek volt az orvosa, és fölnevelte jövő nemzedékét tisztességesen és becsületesen és hitben, ami nagyon nagy dolog manapság, amikor nagyon sok családban egy, maximum 2 gyermek van.
Hát igen. És különösen itt egy vagy 2 gyermek említetted. Ez tulajdonképpen épp az a jó, hogy ahol már gyerekek vannak a családban, ott többen vannak, mert ez a 10, ez igazából 3 család. Tehát még a többiek még majd következnek.
Remélhetően.
Tehát 3 és 4 gyerek, az már tényleg egy biztonságosan jó nagy család. Még akkor is, ha nem bálja az ember azt, hogy most mindenütt 7 legyen, vagy több legyen, mert ez nem egy versenypálya. És hát azt lehet látni, hogy a mai világban egészségi, meg mindenféle egyéb okból sokkal veszélyeztetettebbek vagyunk valamennyien, sokkal több ilyen allergiás, meg mindenféle egyéb betegség van, ami hát nehezíti az életet.
Igen, van egy olyan mondás, hogy mit adhat a szülő legtöbbet a gyermekének, a legnagyobb ajándékot, ha testvért ad neki. Nálatok ez valóban így működött?
Igen, nálunk ez tényleg így működött, és az a legjobb ebben a dologban, hogy a testvérek azok együtt vannak, szeretik egymást, és szeretnek együtt lenni. És most már ugye, mikor az unokákkal együtt mindenki megjelenik nálunk, akkor hát azért van egy alapzaj.
Kérlek szépen, mesélj valamit a presbiteri munkádról, ami egy komoly szolgálat Isten és a gyülekezet javára.
Igen, hát nagyon jó, nagyon baráti és nagyon jó hangulatú gyülekezet itt a budai gyülekezet, ahova mi egy jó 16-17 éve kerültünk, jöttünk. És az a baráti jó viszony, amivel gyülekezeti tagok, presbiterek, fiatalok és idősek, ugye a néha 200-300 fős nyári táborban is együtt vagyunk, az egy nagyon jó érzés. És megtisztelő volt az, amikor most már lassan 6 évvel ezelőtt presbiter lettem itt a gyülekezetben, sőt, talán egy kicsit érdekessége ez ennek a dolognak az, hogy én először presbiterként kerültem be ebbe a csapatba, és aztán történt, hogy az egyik idős presbiter korára, meg a sok minden egyéb betegségére hivatkozva lemondott. És én akkor kerültem be a presbitériumba, és ennek azért van különös jelentősége, mert ez az idős presbiter annak idején, a háború után egy néhány hónapig vagy évig még osztálytársa is volt az én édesanyámnak. Mert ő a Lónyaiba járt, az édesanyám meg a Bármadasba, és hát a háború után, amikor nem voltak hidak, akkor volt egy ilyen kis keveredés. Tehát ennek számomra egy ilyen, mondjuk érzelmi jelentősége is van. Ugyanakkor az valóban egy felelősség, hogy egy presbitérium együtt egységesen vezesse a gyülekezetet, és oldja meg mindazok problémákat, amik egy ilyen helyen előfordulnak, kezdve az anyagiaktól folytatva diakónián, meg a misszión, de ugyanakkor azokon a technikai részleteken is, hogy egy akkora épületet, mint egy templom karban kell tartani, annak mindig van valamiféle javítani valója, rengeteg feladat, rengeteg munka van, és az számomra egy nagyon jó érzés, hogy ezeket a feladatokat egységben és együtt tudjuk elvégezni.
Kérlek, nem mondjál még néhány szót a gyermekeidről. Milyen hivatást választottak maguknak?
Ugye ez egy érdekes dolog. Én úgy mérnök vagyok, a feleségem orvos, ezek meg mind bölcsészek. Van közöttük tanár végzettségű, szegény soha nem tudott tanítani, mert már olyankor végzett, amikor, hogy fogytak a gyerekek, egyre kevesebb tanárra volt szükség, de hát most tanárként úgy is jelentette be, amikor az első gyerek megszületett, hogy ő most tanári feladatot kapott otthon, úgyhogy most ezzel fog foglalkozni, és valóban a gyerekeket neveli otthon. De hát van, aki most éppen a politológiából doktorál, PhD, ma ugye így hívják elegánsan, PhD hallgató, és izgalmas feladatot választott az a fiam, aki magyar szak meg az esztétika szak mellett elvégezte a törököt is, és azóta török tolmácsként tényleg nagyon jól tud szerepelni. Amellett meg hát versei is megjelennek. Úgyhogy igen széles skálán mozog a társaság, tényleg a tanítónénitől a tanáron keresztül mindenki van, de mindannyian ilyen bölcsész beállítottságúak.
És mindannyian hívők?
Hát többé-kevésbé. Mondjuk ez egy olyan dolog, hogy azért azt mondta valamikor Jó Sándor, hogy az Istennek gyermekei vannak, és nem unokái. És ez azt jelenti, hogy én példát tudok mutatni, én meg tudom mutatni azt, hogyan élünk, hogyan gondolkozunk, de mindenkinek saját magának kell az Istennel való kapcsolatát rendezni, és Isten gyermekévé válni. Én rajtam keresztül ő már nem válhat Isten gyermekévé, és így aztán hát azt lehet mondani, hogy különböző módon, különböző szinteken állnak a világhoz. Aki még kevésbé vagy kicsit eltávolodva van, azt a feladatot adja nekünk, hogy imádkozzunk érte. Ez a dolog egy folyamatos és állandó feladat. Ugyanakkor nagy öröm az számunkra, hogy a legidősebb unokánk már a konfirmációi előkészítőre jár.
Ehhez gratulálok, és ez nagyon szép dolog. Minden esetre úgy gondolom, hogy az életed az valóban példaértékű. 7 értékes embert adtál a társadalomnak, felnevelted őket hitben és tisztességben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szülősi Gáborral, a Magyar Mérnöki Kamara elnöki főtanácsadójával Miklódi Márta beszélgetett.